Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levele első részéből olvassuk. Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelének első részéből, a 20. verstől a fejezet végéig. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnilik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Mert bár az Isten megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magukat bölcseknek valván, balgatagokká lettek. És az örökkévaló Isten dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak, négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak képmásával. Annak okáért adta őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Amen. Annak okáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra, mert az ő asszony népeik is elváltoztatták a természet folyását természet ellenesre. Hasonlóképpen a férfiak is, elhagyván az asszony néppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő téveigésüknek méltó jutalmát elvették önmagukban. És amiképp nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen odaadta őket az Isten méltatlan gondolkodásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek, akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kabzsisággal, rosszasággal, rakva irigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcsel, súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dőfösek, kevélyek, dicsekvők, rosszba mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek és irgalmatlanok, kik jól lehet, Isten döntését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekszenek méltók a halálra, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Isten áldja meg szívünkben az ő igényt. Most gyertek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mennek és földnek, Ura, magasztalunk téged, aki eljöttél erre a földre, magadra vállaltad bűneinket, azok igazságos ítéletét, és meghaltál a Golgota keresztjén, azért, hogy minket megválts. Egyetlen és tökéletes áldozatoddal nékünk megszerezd a bűnbocsánatot és az örök életet. És dicsőítünk téged, aki nem csak meghaltál megváltásunkért, hanem föltámadtál a mi megigazulásunkért. Dicsőítünk téged, aki legyőzted a halál erejét és hatalmát, és köszönjük, hogy most dicsőségben ülsz az Atya Istennek jobbján. Kérünk téged, Úr Jézus Krisztus, meghalt és feltámadott megváltónk, hogy terítsd meg előttünk a mai napon az ige asztalát. Kérünk arra, hogy szólj hozzánk a Biblián keresztül, és add meg a mi lelkünknek mindazt, amire szükségünk van. Vágyunk a te szavaid, a te igéid után, mint ahogy vágyunk egy falat kenyérre. Éhezünk a te szavaid nélkül. Kérünk, töltsd be minket a te örökkévaló igéiddel, a mennyei kenyérrel. És kérünk téged arra, hogy abban add nékünk önmagadat, hiszen te vagy az a kenyér, amely a mennyből szállt alá, hogy életet adjon a világnak, és ebben nekünk is. Kérünk, ajándékozz meg bennünket önmagaddal, a te szereteteddel, a te igazságoddal, a te szentséges és dicsőséges lényeddel. Kérünk téged arra, hogy hadd vegyük el tőled hitáltal, amit nyújtasz, sőt, hadd ragadjunk meg téged magad, hogy veled élő és a te dicsőségedre járó emberekké lehessünk. Kérünk, áld meg a mi Isten tiszteletünket, és áld meg mindazon helyeken, az összegyűlt gyülekezeteket, akik téged imádnak, akik előtted hódolnak és téged magasztalnak. Köszönjük néked, hogy meghallgattad a mi könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre készülve a 155. dicséretünket énekeljük. A 155. dicséretünket, amely így kezdődik: Ó Úristen, légy közöttünk, kik imádásodra jöttünk. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írott első leveléből olvassuk, az első rész 8., 9. és 10. verseiből. Mert nem csak Makedóniában és Akhájában zendült ki tőletek az Úr beszéde, hanem minden helyen híre terjedt a ti Istenbe vetett hiteteknek, annyira, hogy szükségtelen arról bármit szólnunk. Mert azok maguk hirdetik felőlünk, milyen volt a mi hozzátok való menetelünk, és miként tértetek meg az Istenhez, a bálványoktól, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok az ő fiát az égből, akit feltámasztott a halálból, a Jézus, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, a Tesszalonika beli, mint a gyülekezet tagjairól olvastuk, hogy a bálványoktól az élő és igaz Istenhez tértek, hogy neki szolgáljanak, várva Isten fiát, az Úr Jézust. Szeretnék most egy kicsit még ennél a fordulatnál maradni. Bálványoktól az igaz Istenhez térni és neki szolgálni. Mai nyelven úgy mondanám ezt, hogy ez nem más, mint az Úrnak való személyes, életre szóló és radikális elkötelezettség vállalása. A bálványoktól az igaz Istenhez tér az, aki elkötelezi magát személyesen, életre szólóan és radikálisan az Úr dicsőséges személyének, néki magának. Annak a valakinek, aki szeretetből, érthetetlen szeretetből, személyesen és radikálisan és örökké érvényes módon elkötelezte magát nekünk. Annak én is hálából és szeretetből életre szólóan, radikálisan és személyesen elkötelezem magam. Ezzel válaszolok neki, és nem embereknek, hanem magának, az élő és igaz Istennek mondom, hogy életemet és véremet. Ezt adom én te neked, aki már előbb ugyanezeket adtad értem. Ezt az Úrnak szóló személyes elkötelezettséget látta Pál apostol a Tesszalonikabeli keresztjéneknek az életében. Ezt az elkötelezettséget látta, és ezért merte leírni, hogy megtértek. Megtértek a bálványoktól, a halott és élettelen bálvány isteneiktől. Odafordultak az élő és igaz Istenhez. Nos, sajnálattal kell megállapítanunk, testvéreim, hogy manapság nagyon kevesen hajlandók bármiféle személyes, életre szóló és radikális elkötelezettséget magukra venni. Mert hogy az felelősséget ró az emberre. Ez pedig nem nagyon akaródzik viselni, mármint hogy a felelősséget, márpedig a kötelezettségek vállalása felelősséget ró az emberre, ahogy valószínűleg minnyájunk által kedvelt Szent Exüperi írja a Kis Herceg című közkedvelt regényében vagy meséjében, amikor is ezt így foglalja össze, felelős vagy a rózsádért. Sajnálatos, hogy manapság nagyon kevés ember hajlandó magát, most nem csak az Isten mellett, vagy Jézus Krisztus mellett elkötelezni, hanem úgy egyáltalán bármi mellett elkötelezni. Újra mondom, azért, mert felelősséget ró az emberre, és ezt sokan úgy élik meg, hogy a szabadságukat ezáltal korlátozzák, és ezt ők semmi esetre sem akarják. Szabad élet, a felelősségmentes élet. Felelősségmentesen meg úgy lehet élni, hogyha nem kötelezzük el magunkat senki és semmi mellett. Sajnálatos az is, testvérek, hogy sokszor azok az emberek is, akik életüknek egy pillanatában vállaltak valamely személyes, radikális és élethosszig tartó elkötelezettséget, például a házastársuk mellett, azt könnyen, egyre könnyebben, gyorsan ledobják magukról, mielőtt a kötelezettségeik esetleges nehézségeket rónak a vállukra, vagy ígéretesebb partira nyílik kilátás. Ilyenkor úgy dobják le az emberek magukról a vállalt kötelezettségeiket, amiket sokszor Isten előtt, meg emberek előtt is tettek, sőt esküvel vettek magukra, mint a piszkos inget vagy gatyát. Most azonban nem ezzel kívánunk foglalkozni, hanem elsősorban a megtéréssel, vagyis azzal, hogy az Úrnak valaki személyesen, radikálisan és életre szólóan elkötelezi magát. Újra mondom, annak az Úrnak, aki már előbb elkötelezte magát, életre szólóan, radikálisan, örökkévaló módon, személyesen az ember iránt. Nos, amikor valaki megtér, és az Úrnak elkötelezi magát, akkor az életének minden egyes területén érezteti a hatását. A gondolkodás területén, az erkölcs területén, a hivatás területén, a társadalmi élet területén, mindenhol. Ma különösképpen egy területtel, a gondolkodás területével szeretnék foglalkozni. Azért kezdjük ezzel, mert a gondolkodásunk, az értelmünk, a személyiségünknek a központja. Legalábbis a Biblia szerint. Onnan irányítatnak a döntéseink. Az akaratunk, az érzelemvilágunk, a lelkiismeretünk működése, az értelem központi szerepet tölt be az életünkbe. Amit gondolunk, és ahogy gondolkodunk, olyanok leszünk. Olyanná tesszük magunk körül az életet. A gondolkodásunktól függ a házastársi kapcsolatunk, a gyermeknevelésünk, a munkavégzésünk, a család kapcsolatrendszere, minden ettől függ. Az időbeosztásunk, beszédstílusunk, az égvilágon minden. A gondolkodásunkba gyökerezik. Ha baj ér bennünket, vagy nehéz helyzetbe kerülünk, mindjárt eláruljuk, hogy hogyan gondolkodunk. Az is elárulja, aki rögtön káromkodik egyet. Az is, aki imádkozik. Hogyha a gondolkodásnak ezt a központi szerepét megértjük, akkor már is egy nagy lépést tettünk előre. Nem mindegy, hogy mit és hogyan gondolkodunk, és itt szeretnék először megállni. Tudnélik, nem mindegy, hogy mit és hogyan gondolunk. Mit? Mit? Ha valaki megkérdezi tőlük, hogy mit gondolunk, mi a véleményünk erről vagy arról, hát elmondjuk. Felnőttek vagyunk, van véleményünk, vannak gondolataink a dolgokról, a jelenségekről, az eseményekről, mindenről. Az embernek azonban nem csak ez a sajátossága, hanem az is, hogy nagyon nehezen adja föl a saját gondolatait, a saját berögzült gondolatait, a saját véleményét. Nagyon nehezen tudja föladni, Nagyon nehezen tudja belátni valaki azt, hogy esetleg valamiben tévedtem, helytelen volt a véleményem, rosszul gondoltam valamit, és még nehezebben tudja az ember megtenni, hogy elfogadja másnak a véleményét, másnak a gondolatát igazság gyanánt. Még ennél is nehezebb elfogadni az Úr gondolatait, az Úr véleményét. Mert az Úrnak is, Jézus Krisztusnak is vannak gondolatai és vannak véleménye. Van véleménye bizonyos dolgokról, bizonyos eseményekről, jelenségekről. Amikor azt halljuk, akkor sokszor úgy vagyunk, hogy hát észreveszünk, hogy van némi kis ellenmondás talán a mi gondolataink meg az ő gondolatai között, de hát ami nagyszerű és fenkölt gondolatainkat nagyon nehezen tudjuk tévedésnek és hazugságnak vagy hamisnak minősíteni, eldobni őket, kihajítani őket az ablakon, megtagadni őket, és azt mondani, hogy elfogadom azt, amit te mondasz, a te véleményed, tehát a te gondolatodat erről vagy arról a dologról, emberről, eseményről, jelenségről. Ha viszont testvérek, valaki megtér, akkor ez azt jelenti, hogy a gondolkodását is aláveti Jézusnak. Jézus pedig azzal az igénnyel áll oda az ember elé, hogy gondold azt, amit én gondolok. Véleményed legyen az én véleményem. Az Úrra sokan úgy gondolnak, hogy ő akkor kap szerepet az életünkbe, hogyha mondjuk valami nagy csapás ér bennünket, valami nagy bajba kerülünk, depressziósak leszünk, könnyeinkkel küszködünk, valami összezavarodik, elkeseredünk, gyászolunk, betegek vagy, akkor az Úrnak valami szerepe van, de egyébként nincs szerepe, de van. Az Úr testvérek azzal az igénnyel áll az ember elé, különösképpen is a megtért ember elé, hogy gondolataimat vedd át, a véleményemet vedd át, fogadd el azt. Erre úgy szólított fel az Úr Jézus, hogy azt mondta, vegyétek fel az én igámat. Az én igámat. Ezt az igét nagyon sokszor félremagyarázzák, az igazából azt jelenti, hogy Jézus azt akarta, hogy mindenben vegyék el, át, fogadják el az ő tanítványai, az ő véleményét, az ő gondolatait. És gondolkodjanak úgy a világról, önmagukról, erről, arról, amarról, ahogy ő mondja. Legyünk tehát egy véleményen vele ezekről a dolgokról, és ezt ő akarja, ezt ő, hogy így mondjam, nekünk parancsba is adja, vegyétek fel magatokra az én igámat, más igákat dobjatok le magatokról, azt, mit mond a média, mit mondtak a szüleitek, sokszor ezt is, mit mondott a lelkész, azt is, vegyétek fel magatokra az én igámat, mondja Jézus. Az én gondolataimat sajátítsátok el ebben vagy abban a dologban, tárgyban. De testvérek, az Úr nem csak azt akarja, hogy azt gondoljuk, amit ő gondol, hanem többet akar ennél. Ő azt kívánja, hogy úgy gondolkodjunk, ahogy ő gondolkodik. Itt egy különbség van. Nem csak azt akarja, hogy egyik-másik dologba elfogadjuk az ő véleményét, hanem azt akarja, hogy úgy gondolkodjunk, ahogy ő gondolkodik. Nekünk az ő szemében nem csak az a bajunk, testvérek, hogy bizonyos dolgokról teljesen rossz véleményünk van, hamisan gondolkodunk, például a bűnről, vagy halálról, vagy a halál utáni életről, vagy önmagunkról. Nem csak ez a bajunk, hogy van egy-két rossz gondolatunk, amit helyre kell igazítani, mint a gyereknek az iskolában, hogy nem sikerült a három meg három összeadást elvégezni, és a tanár oda megy, és leírja, fiam, ez nem 18, hanem 6. Nem csak ilyen kis apró hibákat javít ki Jézus a mi gondolkodásunkban, hanem egy egészen új gondolkodásmódot, szemléletmódot tanít meg az övéinek. Ez az ő szándék, a kifejezett akarata. Hogyha egy másik képhez térek, ha a gondolkodást egy munkafolyamathoz hasonlítjuk, mondjuk a főzés egy munkafolyamat, vagy egy kertfölásás egy munkafolyamat. A gondolkodás is egy ugyanilyen munka folyamat, csak nem tudatosul annyira bennünk. Valahogyan, amikor gondolkozunk, akkor dolgozunk, munkát végzünk. Az Úr szerint a mi gondolkodási munkafolyamatunk csak nem alapvetően rossz, csak nem alapvetően helytelen. Ki kell javítani az egész gondolkodási munkafolyamat. Nem csak az a baj, hogy túl sok sót teszünk a levesbe, vagy túl keveset, hanem az egészet rosszul csináljuk. Nem ott kellett volna az egészet elkezdeni, és nem ott kellett volna befejezni. Ő egy új gondolkodás módra tanít bennünket. Egy másik képet is használhatok. Nem ugyanarra a srófra jár az agyunk. Ha mondjuk így most, hogy a mi gondolkodásunk balmenetes, az övé meg jobbmenetes. Nem lehet egyszer, nem jön össze. Ő meg akarja, át akarja vágni a gondolkodási menetünket, hogy az is ugyanolyan menetű legyen, mint az övé. A gondolkodás módunkat, a szemlélet módunkat Jézus átformálja, átalakítja. Az ő hatalmával, az ő erejével ezen van. Tehát testvérek, nagyon fontos itt megérteni, hogy a gondolkodásunk központi helyet játszik, szerepet játszik az életünkben. A második dolog, hogy nem mindegy, hogy hogyan és mit gondolunk. Jézus meg akarja mondani, hogy mit gondoljunk bizonyos dolgokról, és meg akarja határozni, hogy hogyan gondolkodjunk. Új gondolkodásmódot tanít nekünk. Kérdés most már, hogy mit használ Jézus ebben az egész dologban? Jézus az ő igéjét használja, úgy is mondhatom, hogy az ő lelkét. De az ige a lélek, vagy a lélek az ige. A Biblia, a lélek összetartozik, elválaszthatatlan egymástól. És Jézusnak az eszköz, ami által a gondolatainkat helyre billent, és a gondolkodás módunkat kijavítja, az nem más, mint az ő igéje, az ő lelke. Először is, testvérek, csodálatos dolog, hogy itt van előttünk már maga a Biblia. Itt van előttünk a Biblia, amiből megismerhetjük, az eszünk segítségével megismerhetjük Jézusnak, az Úrnak, az Istennek a gondolatait. Azt tudja, hogy mit gondol rólunk, önmagáról, a világról, a történelemről, az életünk eseményeiről, a bűnről, a kegyelemről, és sok minden egyébről. Egyáltalán megismerhetjük. Az Isten nem azt, az Úr nem azt a módszert választja a mi tanításunkról, hogy ilyen belső hangulatokat, meg érzéseket, meg sejtéseket támaszt bennünk, egy misztikus, átsuhanó valamiket. Ő nem így tanít, az igéje által tanítja nekünk az ő gondolatait, testvérek. Az igéje által. És hogyan formálja a gondolkodás módunkat? Azt is az igéje által. Az igéje által. Ő, amikor halljuk az ő igéjét, nem csak egyes pontokon javítgatja a mi kis gondolkodásunkat, hanem mondom, az igéje által tanít egy új gondolkodásmód, egy új világszemléletre, én szemléletre, történelem szemléletre, az életünk eseményeinek az értelmezésére. Teljesen új gondolkodásmódot vág, idézőjelbe teszem, a mi agyunkba, a mi fejünkbe. Úgy is mondhatnám, hogy átprogramoz bennünket. Csak nem úgy programoz át, ahogy a hitetlen világ teszi, mert a hitetlen világ is átprogramoz, nyomják az agyunkba a különböző információkat a médián keresztül, a képek segítségével. Az is átprogramoz minket, az is egy manipuláció, csak az eszünk megkerülésével történik. Aljas módon történik. Az Úr nem aljas módon manipulál bennünket, hanem az ő igéje által értelmesen beszél hozzánk, és miközben beszél hozzánk, közben az eszünket is kell használjuk, és valahogyan közben, titokzatos dolog, ez nem tudom én sem megmagyarázni, vagy mélyebben analizálni, de átformálódik az ember gondolkodás módja. És elkezd megtanulni úgy gondolkodni, ahogy az Úr maga gondolkodik. Ez nem megy egyik pillanatról a másikra. Valaki megtér, pláne, hogyha valaki mondjuk már érettebb korban tér meg, adja át a szívét, életét az Úrnak, addigra már ugye az a menet, az már nagyon bevágódott. Ugye, az már nagyon rögzült. Én így gondolkodom, és kész. Én már öreg ember vagyok, én már nem tudok megváltozni. De a megtéréskor az Úr mégis elkezdi, még a legkeményebben máshogy gondolkodó embert is átformálni. Át, hogy úgy gondolkodjon, ahogy ő gondolkodik, és azt gondolja, amit ő gondol. És az Úrnak van is ehhez szeretete, van is hozzá türelme, van hozzá még azt mondom alázata is, hogy újra meg újra ezt tegye az emberrel. Az eszköze tehát, testvérek, nem más, mint az ige, és az ő, azáltal az ő lelke. Most nem véletlen az, testvéreim, ezeknek tudatába, hogy a Biblia, az Isten lelke, milyen támadásnak van kitéve a környezetünkbe. Nem véletlen. Ha az ember így nyitott szemmel jár el a világba, újságot olvas, a tévét hallgatja, nézi, különböző sikeres könyveket olvas, hát más nem folyik, szinte mindenhol a csapból is ez folyik, hogy a Biblia nem más, mint emberi vélekedések gyűjteménye, egy kazal hazugság, ami által az úgynevezett kereszténység alá támasztotta magát már évszázadok, évezredek óta, és most már ezt az egész Bibliát ki kéne dobni az ablakon, mert nem ér egy árva fabatkát sem. Semmi, ami benne van, nem is igaz, vagy félig igaz, vagy manipulált a századok folyamán zsinatok, meg mit tudom, hogy Vatikántól kezdve mindenki meghazudott, és Jézusnak a leszármazottai élnek ma is. Adja elénk a Da Vinci kód nemes szerzője, legújabb trilógiájában, ami ma nem soká megjelenik, magyarul is biztosan. Össze-vissza nyomják ezeket a butaságokat és badarságokat, aminek végül az a végeredmény, hogy az emberek, akik abszolút tájékozatlanok ezekbe a dolgokba, beveszik az egészet. Elfogadják. Sátán már is célt ért. A Bibliát lejáratta, Istent lejáratta. Gondolkodjatok csak úgy, ahogy bírtok, ahogy tudtok. Ez így a jó lesz. Közben összeomlik a házasságotok, tönkreteszitek magatok körül a természetet, saját magatokat tönk. Nem baj, ne törődjetek vele, a Biblia hamis. A Biblia hazug. Az ember meg megy utána. Testvérek, az Úr az igéjét használja, amely ige azzal az igénnyel áll elénk, hogy Isten ezt mondta. Ez az ő szava, az ő beszéde. Na de hogyan fogadjuk mi el az igét? Hogyan fogadjuk el azokat a gondolatokat, amiket Isten mond nekünk, vagy az Úr mond nekünk, és hogyan tanuljuk meg az ő gondolkodás módját? Sehogy máshogy, testvérek, csak hit által. Ezt szeretném aláhúzni itt megint. Hit által. Hit által tudjuk elfogadni azt, amit az Úr mond, hogy azt tudnélik igaz. És hit által tudjuk elsajátítani azt a gondolkodásmódot, ahogy ő gondolkodik. Egyes, egyedül a hit itt a mi utunk. Már Ábrahám is így járt, ugye? Ő is a hitre volt utalva. De a hite, amikor belekapaszkodott az Isten szavába, a hite miatt nem lett katasztrofális az élete. A hit nem tette őt tönkre. Az, hogy hit által az Úrba kapaszkodott, boldog ember lett. Testvérek, hit által kerülünk az Úr igéjének, az ő gondolatainak a birtokába, és hit által, az ő igéjébe vetett hit által formálódik, alakul át lépésről lépésre a mi gondolkodásmódunk. Itt szeretnék külön utalni most két nagy hibára, ami a gondolkodással kapcsolatos. Az egyik az, testvérek, a mai világban különösen is megfigyelhető, hogy az értelemtől, a gondolkodástól elválasztják a hitet. Mint egy nagy, ott az ész, és ott van a hit, és közte húztak egy nagy falat. A hitnek semmi köze nincs az értelemhez, mondják. Mondják már 19. század óta, mert ezt egy filozófus találta, ki bizonyos Kant nevű filozófus. Nincs köze a hitnek az értelemhez. Ha elmész a templomba, az eszedet hagyd kint. Ha elmész a laborba, a hitedet hagyd kint. Mert az egyik helyen az eszedre, a másik helyen meg a hitedre van szükség, és a kettőt ne keverd össze. Most, testvérek, ez már az elmondottakból is érthetjük, hogy nem igaz. Nem igaz, nem helyes hozzáállás. Az Úr Jézus pontosan a mi eszünkhöz beszél. A mi eszünkre hat, hogy így mondjam, az ő igéje által. És a mi hitünk az nem független azoktól a szavaktól, azoktól az értelmes információktól, amiket ő mond nekünk. Nekünk ezeken gondolkozni kell. Az Úr nem azt akarja, hogy kikapcsoljuk az eszünket, amikor betettük ide a lábunkat, és azt sem akarja, hogy kikapcsoljuk a hitünket, amikor kilépünk a hétköznapi életbe. Hanem azt akarja, hogy szól hozzánk az ige által, megmondja, mit gondoljunk erről arról, megformálja, megalakítja a mi gondolkodás módunkat, hitet ad a szívünkbe, lelkünkbe az ő szava iránt, És azt akarja, hogy mi az eszünket a hitünkkel együtt, és a hitünket az eszünkkel együtt használjuk. Ez nagyon fontos dolog, testvérek, megérteni. Mihelyest az ember egyébként a hitet elválasztja az értelemtől, a hit egy ilyen irracionális valamivé válik. Attól kezdve nem lehet megmondani, hogy valaki mit hisz tulajdonképpen. Össze-vissza mindent hisznek az emberek, és azt mondják, hogy hiszek. Teljesen értelmetlen dolgokat fogadnak el, nincs benne az egészben logika, nincs benne rendszer, semmi, de ők hisznek. A hitet, aki elválasztja az értelemtől, a hitet ilyen misztikus, irracionális, megfoghatatlan dologgá változtatja. Aki meg úgy mond, racionális ember, és ő a hittel nem számol, az az ember meg egy olyan zsákutcába kerül, testvérek, a mostani világba. Ugyanis manapság már világos az, hogy pusztán az értelem által, az ész segítségével még egy tudományos kijelentést se lehet biztosan megtenni. Nem lehet azt mondani egy tudósnak a mai világban, hogy erre én rájöttem, és ez így igaz. Nem lehet ez, aki ezt mondja egy tudós, hogy ez így igaz, arra azt mondják a tudósok, hát ez nem egy komoly ember. Így valószínű. Így valószínű, hogy így van. De nem biztos, mert lehet, hogy holnap jön egy másik tudós, aki megcáfolja azt, amit mondtam, ugyancsak észérvekkel. Tehát egy furcsa dolog ez az értelem, testvérek. Önmagában az ész által még a tudomány területén se lehet biztos kijelentéseket tenni. Nem beszélve az erkölcsről. Az ész által nem lehet, még azt hitték régen, hogy az ész által meg lehet határozni, hogy mi a jó. Például az, hogy a becsületesség az jó, és a becstelenség az rossz. Az értelem által, testvérek, ezt se lehet meghatározni. Ma már idáig eljutottak a filozófusok, az erkölcsítészek is, hogy az ész által nem lehet biztos kijelentéseket tenni arról, hogy mi a jó és mi a rossz. Pusztán az ész nem elég ehhez. Mert neked azt mondják, ez a véleményed, ha jön a másik ember, ő neki meg az a véleménye. Na aztán most akkor döntsétek el, hogy mi a jó, meg mi a rossz. Amelyikben többen egyetértenek. Hát az egyáltalán nem olyan nagyon biztos, mert mondjuk Hitler erre egy marék ember volt, és egy nagy tömeg volt mellette, és mégis úgy tűnik, hogy nem a tömegnek volt igaza, hanem a kisebbségnek. De hát az ész segítségével nem lehet eldönteni, hogy valami jó vagy rossz. És az ész segítségével nem lehet még választ adni, testvérek, biztos válaszokat adni az életfontosságú kérdéseinkre se. Hiába gondolkozik a filozófia azon, hogy honnan jöttünk, hova megyünk, mi az életünknek az értelme, ahány filozófus, ahány művész, mindegyik más válaszokat ad rá. Mert nincs biztos, egyszerűen nem lehet bizonyossághoz jutni, pusztán az emberi értelem segítségével. Az ész, testvérek, ha azt elválasztjuk a hittől, a zsákutcába visz. A hitet, ha elválasztjuk az észtől, egy megragadhatatlan, misztikus valamivé válik. Az Úr, testvérek, azt adja elénk, hogy én szólok hozzád. Én, aki gondolkodó személy vagyok, az igémen keresztül, logikus mondatokban beszélek hozzád. Használd az eszedet. Azoknak a megértésében, elsajátításában, átvételében, amit én mondok neked, és higgy abban, amit mondok. Mert ez igaz, és erre építhetsz. És van egy másik tévedés is, testvérek, ez egy kicsit egyszerűbb, mint az előző. Azt tudnélik, hogy az ember elválasztja egymástól az értelmet és az érzelmet, az érzelemvilágot, és az érzelemvilágának a mai világban nagyobb hangsúlyt tulajdonít, nagyobb befolyást tulajdonít, mint az eszének, mint az értelemnek. Ez pontosan azért van, amit elmondtam az előbb, hogy tudnélik, az ember annyira csalódott az értelembe, hogy már nem is bízik nagyon benne, inkább azt mondja, bízunk az érzéseinkbe, a megsejtéseinkbe, a hangulatainkba, az átfutó kis, a lelkünkön átfutó kis impulzusokba. Azok mutatják meg nekünk, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi az igaz és mi a hamis, az érzéseink. Az eszünk át, az hagyjuk. Lejárt a kora. Az emócióknak, az érzéseknek, a hangulatoknak a kora van. Ezt, testvérek, mindig is ott volt az emberiségnek a 19.-20. századi történetében. A 19. században kezdődött el egyébként, különösen a romantikán, az értelemnek a háttérbe szorítása, és az érzelem világnak az előtérbe hozása. Aztán ez bejött egyébként a kereszténység körébe is, egy bizonyos Schleiermacher nevű teológus által, aki elkezdte azt mondani, hogy a vallásnak nincs köze az észhez, az az érzelmek dolga. A kegyes függés érzés, ez a vallás. És akkor egyszerűen az emberek kezdték úgy gondolni, hogy a hitbe az egy olyan, tehát az észnek nincs szerepe, és az érzések. És kezdett egy ilyen kereszténység kialakulni, egy ilyen kegyesség kialakulni. Mind a mai napig megvan, és egészen erősödik, mind jobban erősödik. Egy érzelemközpontú, érzésközpontú, hangulatokat hajhászó, sejtésekre, misztikus megvilágosodásokra hajló kereszténység, amelyik a Bibliát már, hogy így mondjam, félre is teszi. És azt mondja, hát lehet a Bibliában ez mondja, az én érzéseim, azok mást mondanak, más sugalnak nekem. És megyek nem a Biblia után, mert az túl racionális nekem. Megyek az én kis misztikus sejtéseim után. Majd lesz belőle valami jó, mert azokra rá lehet hagyatkozni. Testvérek, nem ez a Biblia szerint a járható út, hanem az a járható út megint, hogy az Úr szól hozzánk, mint gondolkodó lény, az igéjén keresztül, amíg racionális, észszerű dolgokat tartalmaz. Szól az értelmünkhöz, megadja, mit gondoljunk, formálja a gondolkodásunkat, hogy úgy gondolkodjunk, ahogy ő, hitet támaszt a szívünkben az ő szava iránt, és a gondolkodásunk után az érzelem világunkat is szépen majd stabilizálja. Az értelmünkön keresztül az érzelem világunkat is szépen a helyére teszi. Nem fogja előtérbe helyezni az Úr soha az érzelmeinket. Azok az értelem után jöhetnek mindig. Ahogy akik itt voltak a bibliaiskolában, látták is ezt a kis vonatot, ahol első a mozdony, a tények, utána jön a hit, a következő kocsi, és aztán majd utána jönnek az érzések, tapasztalatok és egyéb dolgok. Nem lehet az utolsó kocsit előrehozni és a mozdony elé kötni. Első az ige, hit, értelem, és utána jönnek az érzések, tapasztalat, egyéb. Nos, testvérek, azzal fejezzük most be, hogy amikor valaki megtér, akkor hálából és szeretetből elkötelezi magát az Úrnak. Aki már előbb elkötelezte magát neki. Elkötelezem magamat a gondolkodás területén, hogy átveszem hitáltal az ő gondolatait, és eltanulom az ő gondolkodás módját. Megtanulok az ő fejével gondolkodni. Az igazi megtérés enélkül nem működik, nincs, nem létezik. És hogyha valaki, testvérek, ezt nem hajlandó, hogy így mondjam, fölvenni ezt az elkötelezettséget magára, hát akkor annak súlyos következményei lesznek. Sajnos. Súlyos következményei lesznek. Hogyha egy hívő ember, úgymond magát megtértnek való ember, nem kötelezi el magát arra, hogy a gondolkodásomba átveszem Jézus gondolatait, és úgy akarok gondolkodni, hogy ő gondolkodik, akkor az ilyen emberen erőt vesz a világ. A gondolkodás módja, a hitetlenek gondolkodás módja szerint fog alakulni, formálódni. Ha csak valami csoda nem történik. És ha elkezd egy hívő ember úgy gondolkodni, hogy a világ fiai, a hitetlenek gondolkoznak, akkor meg lehet nézni, hogy annak a hívőnek az élete milyen lesz. Ugyanolyan lesz, mint a hitetlenek élete. Egy kazal ilyen ember van, testvérek, aki magát nagy mellénnyel hívőnek vallja, és kikéri magának, hogyha ezt valaki megkérdőjelezi, de a gondolkodás, amivel nincs alávetve az Úrnak, mivel nem elkötelezetten áll az Úr előtt, hogy átveszem a te gondolataidat és a te gondolkodásmódodat eltanulom, ezért átveszi szépen a világ gondolkodásmódját, és szépen aszerint éli az életét. És ugyanúgy él, mint a hitetlen emberek. Közben nagy mellénnyel, hogy ő hívő. Ezt mondja magáról. Ezt, testvérek, a hitnek, hogy így mondjam, vagy a kereszténységnek a lejáratása egyrészt, az ilyen emberek más nem csinálnak, mint lejáratják az egész hitet, kereszténységet, Bibliát, a legdöntőbb pedig, hogy Isten gyalázzák. Az Isten nevére gyalázatot hoznak, mert magukat hívőknek vallják, és úgy élnek, mint a hitetlenek, azok gyalázzák az Urat. Nekünk arra van szükségünk, testvérek, és ezzel tényleg befejezem, hogy leüljünk, hogy így mondjam, újra meg újra Jézus lábaihoz. Úgy, hogy Márta leült. És ő, Mária leült. Mária leült. Amikor Jézus ott volt, leült a lábaihoz, és hallgatta Jézust. És amikor ott ült előtte, és nézett rá hittel, bizalommal, csendesen, Jézus tanította őt és a körül, és Mária itta magába Jézusnak a tanításait, az ő igazságait. És tanulta Jézustól, hogy hogy gondolkodik. Tanulta Jézustól, hogy hogy gondolkodik a Mester. Hát erre van, testvéreim, nekünk szükségünk. Ha elkötelezzük magunkat Jézus mellett, hát üljünk le a lábaihoz. Tanuljuk el, amit ő mond. És tanuljunk meg úgy gondolkodni, olyan szemmel nézni őt, a világot, magunkat, ahogy ő gondolkodik. Ebben segítsen bennünket a mi Úrunk. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogyha megérthettük már azt, hogy mennyire halálosan, komolyan és véglegesen elkötelezted magadat mellettünk. Ezt te a Golgotai kereszteden egyértelműen és világosan kifejezted. Köszönjük néked, hogy arra indítasz bennünket, hogy mi is egyértelműen és világosan, életre szólóan kötelezzük el magunkat te melletted. És segíts, Urunk, bennünket, hogy ez az elkötelezés a gondolkodás módunkra kiterjedjen. Szeretnénk, Urunk, leülni a lábaidhoz, újra meg újra tanulni a te gondolataidat, és engedni, hogy a mi gondolkodás módunkat korrigáld, kijavítsd, és egy egészen új gondolkodás módot, szemléletmódot taníts nekünk. Köszönjük néked, hogy a te ígédet adtad nékünk, és hitet adsz a szívünkbe a te ígéd iránt. És köszönjük te néked, hogy amikor mi hiszünk a te ígédben, akkor az befolyásolja gondolatainkat, és azon keresztül az egész életünket, életvitelünket, életstílusunkat, időbeosztásunkat, szórakozásunkat, kapcsolatainkat, családi életünket. Úrunk, segíts bennünket, hogy gondolkodásunkat alávessük minden részletében a te ígédnek, vagyis néked magadnak. Segíts bennünket, Urunk, hogy a hitet ne válasszuk el az értelemtől, és segíts arra is, hogy ne az érzelmeinkre hallgassunk, hanem a te ígédre. Köszönjük néked, hogy mindezekre tanítasz ma is minket, és kérünk, áld meg a szívünkben ezeket a nem könnyű, de mégis igaz és fontos dolgokat. Köszönjük te néked, hogy rád bízhatjuk most magunkat, egész életünket. Kérünk téged arra, hogy áld meg a betegeket, a szenvedő testvéreinket gyógyulással, megerősödéssel. Kérünk téged arra, hogy légy azokkal, akik nehéz terheket hordoznak, valamilyen problémájuk van az életben, a munkahelyen, a családjukban. Kérünk vigasztalásoddal és rendteremtő szereteteddel légy mellettük és áld meg őket is. Kérünk téged arra, hogy segíts a nyarunkat a te akaratod szerint eltölteni, és ha szabadságra megyünk, segíts ott is közel maradni te hozzád. Kérünk, áld meg a gyülekezetünk készülő alkalmait, gyerektáborunkat, ifjúsági hetünket, a gyülekezeti hetünket. Készítsd el ezeket az együttléteket, és a te áldásoddal hadd térjünk majd oda, onnan vissza. Kérünk téged arra, hogy tekints a mi országunkra, mi népünkre, és add meg, hogy ez a nép a hitetlen, istentelen gondolkodás módjából, és azokból a bűnökből, amikbe ezek emiatt csúszik és esik, ezekből meg tudjon te hozzád térni. Oda tudjon hozzád fordulni, és új életet tudjon veled kezdeni. Add meg ezt a mi népünknek. Tekints, Urunk, a mi országhatáron túlélő testvéreinkre is. Különösképpen testvérgyülekezetünkért kérünk, hogy áld meg az ottani igehirdetéseket is, áld meg az ott templomba menő embereket is. Könyörülj meg, hogy hozzád való megtérés születhessen az ige nyomán. Köszönjük, hogy a mi imádságunkat nagy nevedért meghallgattad. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Záró énekünk éneklése előtt hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem a testvéreknek, hogy jövő héten a Szokott időben megtartjuk a gyülekezeti alkalmainkat. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, kedden bibliórát tartunk, pénteken este 6 órakor imaóránk lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az együttléteinkre. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a Calvin térről megkerestek engem egy aláírás gyűjtő ívvel. Tudnélik a városunknak az önkormányzata föl akarja bontani a Clariceum református óvodával a közoktatási megállapodást. Ami azt jelenti, hogy az önkormányzat nem kívánja tovább a maga részéről támogatni ezt az óvodát, tehát ráeső támogatási részt ezt nem adja oda. Az állami más forrásokból származó támogatást megkapná az óvoda, de az nem elég ahhoz, hogy működni tudjon. Tehát szükség volna a városi hozzájárulásra is, viszont a város ezt nem kívánja megadni. Szeptemberig van még egy érvényes megállapodásuk, onnantól kezdve kénytelenek lesznek bezárni, hogyha más megoldást ugye nem találnak. Most ez az aláírás gyűjtői arra vonatkozik, hogyha valaki nem ért egyet az önkormányzatnak ezzel az eljárásával, akkor ezt a nevével, lakcímével és aláírásával kifejezheti. Tehát ha szeretnénk, hogy megmaradjon ez az óvoda, akkor írjuk alá ezt a kérdő, illetve aláírás gyűjtő ívet. Kint le fogom tenni az ívet, illetve az irodába is lesz egy példány, tehát ahol tejáznak a testvérek, vagy az irodába is megtalálhatják ezt. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a 215. dicséretünket, a 215. dicséretünknek kijelölt verseit, 215. harmadik versétől a 6. verséig, utána pedig a magyar nemzeti imádságunkat énekeljük. A 215. dicséretünknek a 3. verse így kezdődik: Ím előtted állok, ím előtted állok. Together.
áldás békességet kívánok.